Folytatódik a Zene a házban rovat, és maradunk a júliusnál. Július 18-ánál Villany Leo és Takás Dorina, The Sun is Rising Down. Ez az előadás címe. És erről fogunk beszélgetni, arról, hogy a tánc, a zene, az improvizáció, a színek, a képzőművészet hogyan kapcsolódik egymáshoz. Úgyhogy itt van velem Krecsó Zoltán, a Villany Leo művészeti vezetője. Hello, Zoli!
Sziasztok!
Valamint Engelmann András, az előadás koreográfusa, a Villany Leo táncosa. Szervusz!
Sziasztok!
Szóval hogy jött létre ez az előadás? Egyrésztről volt egy pályázat.
Nem volt túl sok lehetősége idén a Magyar Táncszínháznak, vagy a Magyar Tánc szénának arra, hogy megmutassa a képességeit. Az egyik ilyen lehetőség a Magyar Zeneháza által kiírt pályázat volt, amit mi sikeresen megnyertünk.
Ugye ez este 8-kor fog majd kezdődni, ami akkor épp a naplementének a kezdete. Tehát a cím is innen eredeztethető. Az előadásnak két fő inspirációja van. Az egyik a Vasilij Kandinszkijnek a festményei, szám szerint 4, valamint a Bestiarium Hungaricum című lexikon, amit Magyar Zoltán írt, vagyis hát gyűjtötte össze a magyar folklor és mitikai lényeket, amiben Németh Gyula grafikái és Szatmár István fekete-fehér linómetszetei adják át még a különböző lényeknek a mienségeit.
Ami érdekel, hogyan jött össze a táncos előadás, a koreográfia és a képzőművészet?
Ez igazából már az Andrisnak a pályája, mert az történik ilyenkor, tehát a Villany Leo egy nyitott partitúrájú előadásokat létrehozó szervezet. Mi az, hogy nyitott partitúra? Hát valójában igen, hiszen muszáj, hogy szervezet legyünk ahhoz, hogy működhessünk a kulturális szénában, tehát hogy vagy pályázatokat adhassunk be, vagy hogy egyáltalán le tudjunk számlázni egy elvégzett művészeti tevékenységet, mondjuk a Magyar Zeneháza számára, de hogy ami fontos, hogy a nyitott partitúra az azt jelenti, hogy a koreográfus nem feltétlenül határozza meg, hogy a táncvészek mit és hogyan csináljanak, hanem különféle, ha mondjuk zárt partitúráról van szó, akkor különféle szabályrendszereket hozhat létre, amelyeket betartva a táncművészek létrehoznak egy előadást improvizálva. A nyitott partitúra, amikor nem határozunk meg semmit, hanem instant dramaturgiája van az előadásnak, és nagyon figyelve egymásra próbálunk abból, ami éppen történik, létrehozni valamit, és mindig egymásnak szolgálunk inspirációul a pillanatban. Ez most egy zárt partitúra, tehát az előadásnak a főbb meghatározó elemeit az Andris álmodja meg. És ilyen szempontból viszont már az Andris szabad kezet kapott, és hogy ő a képzőművészetet, vagy épp a divatot, vagy a divatművészetet, vagy a zenészeket hogyan válogatja össze, az már az ő megoldásai és az ő inspirációi.
Nemrég voltam Párizsban, és ott a Pompidou kortárs képzőművészeti múzeumban jártam, és ott találkoztam először Kandinszkijnek a festményeivel, és hát az volt az első gondolatom, hogy mintha egy zeneművet látnék megfestve. Tehát annyira dinamikus, annyira izgalmasan játszik a formákkal, hogy így az volt bennem, hogy na ebből valamiféle ilyen zenei vagy táncos megvalósításban tök jó lenne majd egyszer ezt így létrehozni.
Ő nem figurális festményeket alkotott, és nem kifejezetten a történet volt a fontos, hogy neked milyen történet érkezett meg hozzá?
Én csak annyit mondanék, csak így kedvesen megjegyzem mellette, hogy a posztmodern tánc és a kortárs tánc sem akar narratívát keresni. Tehát, hogy ott sincs ez a figurális megjelenítés, hanem ott is igazából arra hajazunk, hogy az agy egy nyomozó, azaz anticipatív tulajdonságaiban az összefüggéseket keresi, és ezekre az összefüggésekre játszunk rá mi táncművészek, hogy hogyan tudunk létrehozni úgy analógiákat, hogy az a nézőben olyan összefüggéseket hozzon létre, amelyektől úgy érzi, hogy beavatottá válik.
Ez vajon a táncművészetben mikor kezdődött el? Ez a fajta improvizatív történetmesélés, ami igazából nem történetmesélés, hanem az összefüggéseknek a megkeresése.
A 1900 közepén, tehát hogy 1940-ben már nagyon izgalmas koncepciók, előadások, Deborah Hay, az Én testem, a buddhista című könyvében nagyon izgalmas értekezéseket ír arról, hogy tulajdonképpen a testünk az valójában az egész, ha belülről elképzeljük ezt az üres teret, ami a testünkben van, az valójában már a tudatunk része. Tehát a testünk valójában mozgó tudat. És akkor, hogy bármerre megyünk, azokat a tereket, amiket elérünk, tehát a kineszféránkat hogy töltjük ki, és akkor ezeket a tereket, ahogy mi kitöltjük, ezek valójában mindig a tudatunk által töltődnek ki.
Mennyire figyelted azt, hogy a koreográfia az mit hoz létre, vagy a koreográfiában milyen történet elevenedik meg?
Alapvetően szabad kezet kap az Andris, egy coach szerepet próbáltam magamra erőltetni ebben a helyzetben.
A mentor.
A mentor.
Igen, volt néhány találkozásunk még az első próba előtt, és akkor jöttem az ötletekkel, és beszéltünk róla, hogy mi az, ami tiszta, mi az, ami kevésbé, mi az, amit még lehetne megmunkálni, és akkor így.
Alakult az előadás folyamatosan.
Igen. És akkor az előadásban ugye meg kell említenünk Dévát, Fodor Rékát, Kézdi Lucát és Varjó Ági ruháit. A vizualitás, a zene találkozik, és ehhez is azért kell egyfajta vízió. És az nyilvánvalóan az is elindult Gandinszkinél, de ez a vízió aztán hogyan testesült meg, szóval voltak-e ezek a kapcsolatok, ezek már létrejöttek-e korábban, vagy ezeket a magához, a sztorihoz, a történethez, az előadáshoz kerestétek ezeket a kapcsolatokat?
Mielőtt válaszolnál, Andris, csak egy mondat, hogy nekünk abban a nagy elképesztő szerencsében van részünk, hogy mi nem a Dévával dolgozunk együtt, hanem a Takács Dorinával. Tehát, hogy ez azért elképesztően különleges.
Aki mert... ugyanaz az ember.
Igen, de hogy itt most ő szabadon, az ő... eddigi művészeti pályáján nélkül velünk együtt dolgozhat, mint magánember, mint Takács Dorina, és ez elképesztően különleges. De most hagylak, bocsánat, mesélni erről.
Hát először festmények voltak meg, és egy, ami a teret osztja be, és azt struktúrálja, és van három másik, ami pedig a zenészeknek mint egy kotta, egy partitúra szolgál, azzal most pont tegnap volt próbánk, az a volt egy kis játék, mindenki megrajzolta maga kottáját, útvonalát, mert ezek nagyon részletes képek, tehát nem egy nagy egész, hanem több apró kis történetvilág jelenik meg mind a három képben.
Visszatérve a Takács Dorinához, hogy nekem is inkább Dévaként volt meg, mint sem Takács Dorinaként. Az viszont izgalmas, és ahhoz neki kéne itt lennie, hogy beszélgessünk, hogy neki miért volt fontos az, hogy ebből a szerepből kibújjon, ha csak egy időre is.
Szerintem, ha beszélhetek helyette egy kicsit, bár amit csak tudsz. Elképzelésem van, én azt gondolom, hogy ő egy elképesztően sikeres művész, és ennek megfelelően nincs lehetősége ilyen kollaborációkra, ilyen együttműködésekre, mint Déva. És mint Takács Dorina viszont azt csinál, amit akar, és akkor megengedheti magának, hogy a Kézdi Luca elképesztő, csodálatos hegedűművésszel, vagy a Fodor Réka kahon és énekesművésszel, vagy Meleg Tamás zongoristával dolgozzon együtt, és a Villany Leóval így eképpen hozzon létre egy összművészeti előadást, viszont Takács Dorinaként ott lehet teljes válszélességében ebben az együttműködésben, mert ő ezt szeretné csinálni.
Meg mi tegnap beszélgettünk, és azt így kifejezetten mondta, hogy ő szeretné nézni a táncosokat, szóval szerintem neki ezért is izgalmas, hogy ugye nem csak úgy akkor összeülnek és jamelnek, vagy zenélnek, hanem a táncosokra is van reakció oda-vissza. Ugye mind a táncosok, mind a zenészek improvizálnak, és én azt gondolom, azt vettem ki a szavaiból, hogy neki ez nagyon izgalmas és nagyon érdekes, hogy hogyan tudnak így közösen létrehozni valamit.
Egy picit még a Villany Leóról szeretnék beszélni. Azt látom, hogy az improvizáció ebben a mai közegben egyre nagyobb teret kap, és ez azért van szerintem, mert az embereknek szükségük van az itt és most élményére egyre inkább, meg arra, hogy az őszinte azonnali pillanatokat elkapják. Ebben ti hogyan tudtok igazán jól működni a Villany Leóval? Tehát mik azok a hívószavak, amiket ennél a társulatnál mindenképpen beszeretnétek tartani, és mi az, amiből nem engedtek?
Szerintem ami nagyon fontos, hogy miközben mi improvizálunk, teljes válszélességgel, és mindig a legjobb tudásunk szerint vagyunk jelen a színpadon, hogy, tehát, hogy idézőjelben mondjam, mi nem haknizunk egyáltalán. Tehát semmi olyan
sokan munká... Sokan vannak, akik hakniznak? Egyébként hasonló társulatok? És hakni alatt mit értünk egyébként?
Mit értünk hakni alatt? Én szerintem azt értjük hakni alatt, és hát nyilvánvalóan a jelenlegi gazdasági helyzetben egyre többször fordulhat az elő, hogy valamit azért csinálunk meg, azért kap művészeti köpenyt, mert annak valamilyen gazdasági háttere vagy célja van. Én azt gondolom, hogy mi ezt kizárólag magáért a művészetért csináljuk, tehát hogy mi nem rutinból vagy megszokásból dolgozunk, hanem igyekszünk a legjobb tudásunk szerint minden előadást megvalósítani. Akár a zenészekről van szó, akár a táncvészekről. Nagyon keressük az autentikus jelenlétet például, hogy minden művész valóban ott legyen magával, olyan legyen, amilyen, és kutassa azt, hogy ő mire képes, ahelyett, hogy különböző sémákat, előre megtanult sémákat különböző sorrendben variálna. Tehát, hogy ez a típusú kutatás, hogy én hogyan tudok mozogni, hogyan tudok másokhoz kapcsolódni, én hogyan vagyok a saját testemben, én ahogy a saját testemben vagyok, én hogyan dolgozom együtt másokkal, hogy ez a kutatás, ez mindig megvalósuljon, ezt nagyon keressük. És ennek mindig lehetőséget adunk akkor is, ha ez például azt eredményezi, hogy egy-egy előadás például mondjuk a néző szemszögéből esetleg nem sikerül olyan jól. Tehát, hogy a kísérlet jellege megmaradjon, ezt mi nagyon szeretnénk, és ezt mi tulajdonképpen 17 éve töretlenül igyekszünk megvalósítani. Akkor is, hogyha a gazdasági helyzet például nagyon az diktálná, mert most már egyre inkább a jegybevételekből próbálunk meg életben maradni, míg mondjuk eddig ez nem számított annyira, és ez nyilván minket is bele fog helyezni egy piaci helyzetbe, de hogy szerintem mi inkább elengedjük ezt a szekeret, és azt mondjuk, hogy akkor nem csináljuk tovább, ha nem kell csinálnunk tovább, de hogy a kísérleti jellegnek meg kell maradnia ezeknél az előadásoknál.
Azért nehéz, vagy azért lehet nehéz, mert a kísérleti jelleg is tud rutinná válni.
Na, abszolút. Tehát, hogy ez egy folyamatos figyelem, egy küzdelem.
És ez egy folyamatos önreflexiót.
És ráadásul, és akkor mit csinál egy művészeti vezető? Hát azt én elmondom, hogy szerintem mitől jó egy előadás, és mitől nem jó egy előadás, és hogy milyen irányba mehetünk, és hogyan tudunk egymásra figyelni. Azaz elkezdem szegényeket arra formálni, hogy egyre kevésbé kísérletezzenek, hanem próbálják meg azt csinálni, amit én szeretek. Aha. És ők meg szerencsére ügyesen küzdenek ez ellen, és akkor ezért aztán szerencsére mindig megmarad. Remélem, egy kellemes balansz.
Igen, ennek szerintem két rétegen van, mert ugye van az, hogy tehát azért szerintem idézőjelben egyszerű, de közben fantasztikus is az improvizáció, mert oda kell mennem, és magamat kell adnom. Ha jól érzem magam, akkor azzal megyek bele. Ha szomorú vagyok, akkor azzal megyek bele. Szóval...
Ezt meg lehet tenni? Megteheti egy táncos?
Hogy?
Hát, hogy nem tudom, van egy előadás, aminek elvileg van egy íve, de te annak az ívnek ellene dolgozol, pusztán azért, mert az aktuális napi hangulatod az ellene dolgozik.
Mivel ez egy improvizációs nyitott partitúra, és a dramaturgia instant, tehát a dramaturgia részévé válik az ő szomorúsága, ahogy ő bejön, tehát nálunk nem az van, hogy a Rómeót kell megjelentenie, hatodik haszakat, hanem hogy azzal az aktuális állapottal jöjjön be, és azt valósítsa meg, amivel érkezik. Mert a néző figyelmével etikusnak kell lennünk. Tehát, hogyha túlzott az entrópia, ha túl nagy a káosz, akkor elveszel abban a káoszban, és azt érzed, hogy te itt magadra vagy hagyva. És szerintem, hogy mi ne engedjük el a te kezedet, hogy az, hogy figyelj, igen, mi improvizáljuk, megéljük a pillanatot, és próbálunk alkalmazkodni a helyzethez, de alapvetően ennek az előadásnak lesz egy dramaturgiai íve, és ezek a pontok, és mozdulatok, és térbeli helyzetek lesznek a te fogockodóid, hogy te azt mondd, hogy értem, ez a helyzet reakció egy előzőleg megtörtént eseményre, akkor is, ha itt nincs narratíva, tehát nem mesélünk történetet, nem szerelmes a Júlia a Rómeóba, hanem mindenki önmaga jelenik meg, és igazából akár a mozdulatok hozzák ezeket az összefüggéseket, vagy a mozdulatok ívei, vagy irányai, vagy térbeli elhelyezkedése, de hogy mi ebben akkor sem hagyunk téged egészen magadra, hogy csinálj, amit akarsz, és minél jobban összezavarodsz, az valószínűleg neked annál izgalmasabb, hanem megpróbálunk ennél egy fokkal együttérzőbbek lenni, és azt mondani, hogy mi improvizálunk, mi önmagunkat valósítjuk meg, de gyere, segítünk, ez is ez történik.
Ami izgalmas, és az elején András utaltál is rá, hogy ugye 8-kor kezdődik az előadás, és a nap fogja adni, a lemenő nap fogja adni az előadás fénytechnikáját.
Hát amikor besötétedik, akkor már muszáj
akkor már
lesz.
Kell, jó, de persze, igen, de ezzel indul az előadás. Szabadtéri színpad. Zoli, még benned van valami?
Varjú Ági van még bennem, aki egy elképesztően izgalmas divattervező, hihetetlenül izgalmas, konceptuális világa van, ami nagyon sok asszociációt nyit egy-egy ruhadarab mentén, és ezen kívül még ez egy együttműködés a Sable Pro-val is. A Sable Pro egy youth company, hú, mennyi idegen kifejezés így egy mondanában. A youth company az egy olyan társulatot jelent világszinten, ahol tulajdonképpen egy társulat létben vehetsz részt, előadásokat hoztok létre, minden nap próbáltok egy előadást, de ez mondjuk fiatal táncvészeknek, friss diplomásoknak nyílik ez a program, mivel hogy táncvészeket általában sok év tapasztalattal vesznek fel, a friss diplomások, szerintem ez a mindenkinek a munkakörében, vagy minden szénában pontosan ugyanez a probléma, hogy sok év tapasztalattal fiatal embereket szeretnének felvenni.
Nem létező formátum.
Igen. Igen, és ez a nem létező formátum a táncvészeknél hatványozottan jól működik, és ezért a Youth Company próbálják meg ezt a hidat megépíteni a professzionális világ és az iskolai képzés között. És a Sable Pro a Magyarországon működő, Európában is méltán híres ilyen Youth Company, ahol nagyon sok kiváló művész végzett már, és az a tavalyi generációból visszazarándokolt művészek csatlakoztak a mi előadásunkhoz.
Július 18, Magyar Zeneháza szabadtéri színpad.
Kézdi Luca, Fodor Réka és Takács Dorina. Elképesztő zenei hangzás.
És a Villany Leo és a Sable Pro művészei.
Gyerekek, állom az élet. Jó volt veletek beszélgetni. Köszi szépen, hogy bejöttetek hozzánk.
Köszönjük, hogy itt láttunk.
Grecsó Zoltán, a Villany Leo művészeti vezetője, és Engelmann András táncos koreográfus voltak a vendégeim. Ez volt már a Zeneházban rovat, és egyben a szabadesés is. Vigyázzatok egymásra és magatokra, legyen szép estétek. Czoller Andi nevében is elköszönök, szevasztok!